Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Hallgassuk meg Isten igéjét, amint az szól hozzánk János evangéliumának 8. fejezetéből, a 8. fejezet 21-től a 36. terjedő ige szakaszában.
Majd Jézus ismét szólt hozzájuk. Én elmegyek, és keresni fogtok engem, de a bűnötökben haltok meg. Ahová én megyek, oda ti nem jöhettek. Erre azt mondták a zsidók. Talán megöli magát, hogy azt mondja, ahova én megyek, oda ti nem jöhettek. Ő így folytatta. Ti lentről származtok, én pedig fentről származom. Ti e világból származtok, én nem e világból származom. Ezért mondtam nektek, hogy meghaltok bűneitekben, mert ha nem hiszitek, hogy én vagyok, meghaltok bűneitekben. Megkérdezték tehát tőle, ki vagy te? Jézus így válaszolt nekik, az, akinek elejétől fogva mondom magamat. Sok mindent kellene mondanom rólatok, és ítélnem felőletek, de aki elküldött engem, igaz, és én azt mondom a világban, amit tőle hallottam. Ők nem ismerték fel, hogy az atyáról szólt nekik. Jézus tehát ezt mondta. Amikor felemelitek az emberfiát, akkor tudjátok meg, hogy én vagyok, és önmagamtól nem teszek semmit, hanem ahogyan az atya tanított engem, úgy mondom ezeket. És aki elküldött engem, velem van. Nem hagyott egyedül, mert mindig azt teszem, ami neki kedves. Amikor ezeket mondta, sokan hittek benne. Így szólt akkor Jézus azokhoz a zsidókhoz, akik hittek benne. Ha ti megtartjátok az én igémet, valóban tanítványaim vagytok. Megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadít titeket. Ők ezt kérdezték tőle. Ábrahám utódai vagyunk, és soha nem voltunk szolgái senkinek. Hogyan mondhatod hát, hogy szabadokká lesztek? Jézus így válaszolt nekik. Bizony, bizony mondom néktek, hogy aki bűn cselekszik, a bűn szolgája. A szolga pedig nem marad a házban örökre, a fiú marad ott örökre. Ha tehát a fiú megszabadít titeket, valóban szabadok lesztek. Amen.
Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Urunk Istenünk, áldunk Téged, hogy újra közösségben lehetünk veled, és egymással ezen a mai vasárnapon. Köszönjük, hogy megtartotta a gyülekezetünket az elmúlt hónapokban, és azt, hogy van gyülekezeted és néped ezen a földön. Köszönjük, Urunk, hogy a Te csodálatos terved részesei lehetünk. Áldunk azért, mert Te egyen-egyenként gondolsz ránk, meg akarsz szólítani, és formálni akarod az életünket. Hisszük, hogy a benned hívőknek örök életet akarsz adni. Hálásak vagyunk, mennyei atyánk, az elmúlt tanévért, a megtapasztalt gondviselésedért, csodáidért. Köszönjük a hittanos gyerekeket és családjaikat, köszönjük, hogy velünk együtt lehetünk a Te néped, és velük együtt hallhatjuk a Te igédet. Szeretnénk ma együtt könyörögni a Zsoltáros szavaival. Utaid, Uram, mutasd meg, hogy el ne tévedjünk. Add, hogy a mai ige hirdetés és ige hallgatás a Te dicsőségedet és szeretetedet hirdesse. Amen.
Ezután Jerikóba ért és áthaladt rajta. Ért ott egy Zákeus nevű gazdag ember, aki főzámszedő volt. Szerette volna látni, hogy ki az a Jézus, de kis termetű lévén nem láthatta a sokaságtól. Ezért előre futott és felmászott egy vadfügefára, hogy lássa őt, mert arra kellett elmennie. Amikor Jézus odaért, felnézett és így szólt hozzá, Zákeus, szállj le hamar, mert ma a te házadban kell megszállnom.
Ekkor sietve leszállt, és örömmel befogadta. Akik ezt látták, mindnyájan zúgolódtak, és így szóltak, bűnös embernél szánt meg. Zákeus pedig előállt, és ezt mondta az Úrnak. Uram, íme vagyonom felét a szegényeknek adom, és ha valakitől valamit kizsaroltam, a négyszeresét adom vissza neki. Jézus így felelt neki. Ma lett üdvössége ennek a háznak, mivel hogy ő is Ábrahám fia. Mert az ember fia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet.
Szeretettel köszöntöm én is a testvéreket, és külön nagy szeretettel azokat, akik a gyülekezetünknek nem rendszeres tagjai még, hanem most úgy vannak itt közöttünk, hogy hittanos családok, gyerekek, szülők, nagyon örülünk azoknak, akik közénk érkeztek, és nagy szeretettel várjuk őket bármelyik vasárnapon, így az Isten tiszteletre. Egy pici magyarázattal hadd szolgáljak az elején, hogy a gyülekezetben vasárnapról vasárnapra egy könyvet veszünk végig, egy bibliai könyvet sorozatban, ez most a János evangéliuma, hogy ez az ige szakasz, amit az Isten tisztelet elején hallottunk, János evangéliumából, ez ennek a sorozatnak a része, a soron következő része, és nem is egy egyszerű ige szakasz, valószínűleg, ha én választok igét, akkor nem ezt választottam volna itt egy tanévzáróra, de az Úristen ezt adta ma elénk, és nagyon fontos üzenet van benne, kicsiknek, nagyoknak, mindannyiunknak. És ehhez kapcsolódik aztán az az ige, amit a gyerekek olvastak fel a Lukács evangéliumából, ami pedig egy jól ismert történet, és nagyon jól megmutatja majd nekünk azt, annak a gyakorlati alkalmazását, amiről a János evangéliumából hangzó elég komoly és nagyon nehéz ige beszél. Hogy így fog majd a kettő összejönni, és ezért ebben a sorozatban vagyunk most benne. Elhangzott egy ilyen kérdés a János evangéliumából felolvasott szakaszban, hogy ki vagy te? Ki vagy te? Ezt a kérdést teszik föl a zsidó nép vallásos vezetői, a farizeusok, a törvénytudók Jézusnak egy vitának a kellős közepén. Ez egy hosszú szakaszon keresztül tartó történet most, amit olvasunk. A zsidó népnek egy nagy ünnepén vagyunk, a lombsátor ünnepen. Jeruzsálembe érkezik ekkor a fővárosba, a templomba a nép az ország minden területéről, aki csak tud ott van, és ez egy héten keresztül tartó hatalmas nagy ünnep. Itt vannak együtt, és Jézus is az ünnep felénél kezd el tanítani, és mond sok mindent a tanításaiban, az ünnephez kapcsolódóan is. És ennek a tanításnak a közepén hangzik el felé ez a kérdés, hogy ki vagy te? És ez lesz a mai Isten tiszteletünknek a kérdése, amit saját magunknak is fölteszünk, és amit így körbejárunk, hogy ki vagy te? Kicsoda Jézus? Nem hisznek Istenben, azok is elismerik, hogy Jézus történelmi létezését nem lehet kétségbe vonni. Az Új Szövetség az ókori irodalomnak az egyik legtöbb kéziratban fennmaradt, legjobban alátámasztott irata. De ennek ellenére vannak olyanok, akik ma is azt gondolják, hogy hát ez a Jézus, hát ki tudja, hogy létezette. Persze Julius Caesarról elhiszik, hogy létezett, Jézusról meg nem annyira, pedig ugyanannyira történelmi személyiség volt Jézus Krisztus, a názáreti Jézus, mint mondjuk Julius Caesar. Gimnáziumban tanítottam korábban, és nagyon érdekes volt, hogy ott is föltettem a gyerekeknek az osztályban a kérdést, tegye fel a kezét, aki úgy gondolja, hogy Jézus egy létező személy volt, csak annyiban itt tették fel a kezüket, Julius Caesarra mindenki felemelte a kezét. Pedig ugyanúgy történelmi tények, dokumentumok támasztják alá, hogy a názáreti Jézus egy létező személy volt az ókorban. Na jó, de hát Jézus nem csak ennyi. Ha csak ennyi lenne, akkor most teljesen feleslegesen ülnénk itt együtt. Vannak, akik azt mondják Jézusról, hogy Jézus egy nagyon bölcs ember volt. Aki olyan dolgokat tanított, olyan dolgokról beszélt az embereknek, amik örökérvényű dolgok. Amit ha bárki elolvas, függetlenül attól, hogy hisz-e Jézusban, vagy nem hisz, vagy mit gondol róla, bárki elolvas, akkor azt mondja, hogy azt betartanák, akkor ez a világ ez sokkal-sokkal jobb hely lenne. Aztán vannak, akik azt mondják, hogy igen, annak nagy vallásalapítók a történelem során, Mózes, mint a zsidó vallásnak az alapítója, vagy Buddha, vagy Mohamed, tehát vannak vallásalapítók, és akkor Jézus Krisztus is egy ilyen vallásalapító. Mi, akik ma itt vagyunk, azt mondjuk, hogy hát, tulajdonképpen Jézus Krisztus egy vallásalapító, de ő nem vallást alapított, hanem az Isten országát hozta el közénk, és az Isten szeretetét hirdette nekünk, embereknek, és hogy az a nagy különbség az összes eddigi állítás, meg a hitünk között, meg az összes többi vallás, meg a kereszténység között, hogy Jézus Krisztus nem volt, nem múlt időben beszélünk róla, hanem Jézus Krisztus feltámadt a halálból, ma is él, és a mi hitünknek, a mi vallásunknak, így is lehet mondani, nem olyan vezetője van, akire emlékezünk, és emlékösszejöveteleket tartunk, hanem aki ma is él, és a Szent Lelke által nagyon titokzatos, különleges módon, de ott él bennünk, és tud bennünket vezetni. Kicsoda Jézus, mit gondolunk róla személyesen? Ez is egy fontos kérdés. Akkor is fontos ezt újra és újra megkérdezni magunktól, hogyha hiszünk Jézusban. Mert sokféle Jézus arc élhet bennünk. Sokféleképpen látjuk őt az evangéliumokban is. Milyen ez a Jézus, akit én látok, akit én ismerek? Tudom-e őt Uramnak, Mesteremnek nevezni? Úgy látom-e őt, mint valaki magasságos és fenséges és megközelíthetetlen? Vagy éppen úgy látom őt, mint egy barát, egy hű jó barát, ahogy egy ének is mondja, kedvesnek, türelmesnek, alázatosnak. Milyennek látom én Jézus? Milyen az én személyes Jézus képe? Kicsoda számomra Jézus? Ki vagy te? Teszik fel a kérdést Jézusnak a kortársai, és nem tudnak erre igazából választ adni magukban, mert összezavarja őket Jézusnak a személye. Mert hogy Jézus csodákat tesz, nagyon-nagyon komoly kijelentéseket. Ez azt mondja, hogy egy vagyok az Atyával, az élő örökkévaló Istennel, és közben meg teljesen olyan, mint a többiek. Nem származik különös családból, nem gazdag, nem előkelő, nem különlegesen tanult valaki, hanem olyan, mint ők, mint egy közülük, és hogy ezáltal nagyon-nagyon jól szót ért, nagyon egyszerű emberekkel is, mert tud a nyelvükön beszélni. És mégis azt mondja, hogy én az Isten fia vagyok. És csodákat tesz, és mutatja a hatalmát, az erejét. És összezavarodnak ezen a zsidó nép vallási vezető, hogy ki ez a Jézus. Nem értik, és ez a nem értés, ez sokféle indulatot szül bennünk. És azt gondolom, eltelt azóta 2000 év, de a ma embere ugyanígy van. Mi sem értjük, hogy kicsoda Jézus sokszor. Értelemmel nem is igazán lehet őt csak értelemmel megragadni. Ahhoz, hogy egy kicsit fölfogjunk valamit az ő lényéből, másik fontos kérdést kell föltennünk, azt, hogy ki vagyok én, hogy kicsoda az ember. Amikor Jézus itt a János evangéliumában hallottuk az igét tanít, nagyon kemény szavakat mond. Bűnről, halálról, rabságról, szabadságról. Olyan dolgokat, amikről nem szoktunk ilyen hétköznapi beszélgetésekben beszélni. Te rabnak érted magad, vagy szabadnak? Te mondd csak, te bűnös vagy. Ezek nem olyan dolgok, amiről így beszélgetni szoktunk. Ezek nagyon kemény szavak, mert azt érinti, hogy ki vagyok én legbelül. Ott, ahol senki nem lát. Ott, ami nagyon-nagyon mélyen benne van, amit nem osztok meg talán még a hozzám legközelebb állókkal se. Ki vagyok én a szívem legmélyén? Hogyan lát engem az Isten? Aki mindenestől lát, aki nem csak a tetteimet látja, hanem a gondolataimat, az érzéseimet, úgy, ahogy vagyok, előtte vagyok. Úgyhogy ezzel a nagyon nehéz kérdéssel kell kezdeni ma valamit, hogyha Jézushoz közelebb akarunk jutni, hogy kicsoda az ember, ki vagyok én. Jézus, amikor ezeket a nagyon kemény szavakat használja, akkor igazából arról beszél, amit mindannyian ismerünk. Arról, hogy az emberi élet mennyire törékeny, mennyire esendő, mennyire tele van hiányokkal, és hogy mennyiféle erő határoz meg bennünket. Szabadok vagyunk, mondjuk, gondoljuk magunkról, szeretnénk hinni magunkról, de igazából, ha belegondolunk, akkor sorolni tudjuk, hogy mi minden van, ami mégiscsak megkötöz bennünket, meghatározza azt, hogy milyenek vagyunk. Ha csak néhányat végig gondolunk, a családunk, ahonnan jövünk, a szüleink, ahogyan neveltek bennünket. Van, aki mondjuk egy életen keresztül akar másmilyenné válni, mint amilyennek nevelték, és aztán rájön az élete derekán, hogy hát mégiscsak pont ugyanolyan vagyok, mint az anyukám vagy az apukám volt. Meghatároz nagyon mélyen bennünket, hogy milyen családban nőttünk föl, és jó, hogyha erre szeretettel tudunk visszagondolni, meg hálával, ez sokkal nehezebb, hogyha ez fájdalmakat szül bennünk, hogyha erre visszagondolunk, és persze ezt lehet Isten szeretetében felülírni, de meghatároz bennünket, azért ebben onnan egyetérthetünk. Aztán meghatároznak bennünket a fizikai adottságaink. Az, hogy magasak vagyunk, alacsonyak, kövérebbek, soványabbak, vagy ügyesebbek vagyunk-e, ügyetlenebbek, jobbak-e a képességeink, vagy nem. Erről az iskolások nagyon jól tudnátok beszélni, hogy mennyire meghatároz ez az osztályban mondjuk, hogy nézel ki, hogy haladik vagy a tornasorban, hogy milyen jegyeket szerzel, hogy mennyire tudsz a többiekkel kommunikálni, hogy nagyon-nagyon meghatároznak ezek a fizikai adottságaink. Aztán meghatároznak az anyagi dolgok. Szeretnénk, hogy ne így legyen, szeretnénk ezen fölülemelkedni, hogy ne határozzon ez meg, de meghatároz. Kezdődik az iskolában, már szerintem az óvodában, hogy milyen a cipő, milyen a táskám, milyen a póló, aztán milyen a mobiltelefonom, tablet, vagy akármi, mind van, milyen dolgaim vannak, mit birtoklok. És már az osztályban szerintem ez alapján nagyon-nagyon, nem tudom milyen, mikor kezdődik ez, de nagyon be tudják a gyerekeket kategorizálni, kinek milyen van. Van egy hatodikos, most végezte el a hatodikat egy unokahúgom, és ott sírt, hogy annyira ciki, már csak nekem nincs mobilom az egész osztályból. És pedig hát mennyire határoz meg egy mobil egy gyereket? Jó lenne, ha jó, hogy meghatároz bennünket, hogy van-e mobilunk, vagy nem? Nem. De mégiscsak. És az osztályban az ő helyét az meghatározta, hogy hát már csak neki nincs mobilja. Felnőttként aztán ez még inkább így van. Van-e házam, családi ház, kertes ház, van-e lakás, hol élek, van-e autó, milyen autóm van, mennyi a fizetésem, hova tudok elmenni nyaralni. Örülnénk, ha nem határozna meg, de ez nagyon-nagyon elhelyez bennünket a társadalomban. Sokszor még azt is meghatározza, hogy kik a barátaink, milyen közegben mozgunk. És aztán persze meghatároznak bennünket a média, a tévé, a reklámok, amik elhitetik velünk, hogy mit kell megvennünk, hogy hogyan kell élnünk, hogy hogyan kell öltözködnünk, milyen zenét hallgassunk. Mind-mind meghatároznak bennünket. Szóval, ha feltesszük a kérdést, hogy szabadok vagyunk-e, akkor azért azt kell, hogy mondjuk, hogy igazából egyáltalán nem vagyunk szabadok. Ezerféle dolog az, ami egy sínre ráállít bennünket, hogy mi ezen a sínen éljük az életünket, és kész. És nagyon vágyunk arra, hogy ezekből szabaduljunk. Nagyon vágyunk arra, hogy arra vágyunk, hogy boldogok legyünk, hogy tudjunk örülni az életnek, hogy legyen értelmes az életünk, hogy nagyon-nagyon sok dolog határoz meg, szólít be keretek közé. Jézus azt mondja, hogy aki bűnt cselekszik, ez a bűn szolgája. És amikor azt a szót halljuk, hogy bűn, akkor általában konkrét tettekre gondolunk. Meg az ítélkedésre gondolunk, hogy más a fejünkre olvassa a bűnünket. Arra gondolunk, hogy elhoztam egy csokit a boltból, reméljük ilyet nem csinál senki, hogy arra gondolunk, hogy az adóbevallásomban kicsit szürkítettem, vagy arra gondolunk, hogy nem álltam meg a piros lámpánál, reméljük nem vett észre senki, vagy esetleg arra gondolunk, hogy csúnyán összevesztem valakivel, vagy irigykedtem valakire, bűnök konkrét dolgokra gondolunk. Jézus azt mondja, hogy igen, ezek a konkrét bűnök, de igazából nagyon fontos, hogy mögé nézzünk, hogy mi áll ezek mögött a bűnök mögött. Ezek között a hibás, rossz, helytelen dolgok mögött, amiket újra és újra elkövetünk. És azt mondja, hogy minden rossz döntésünk mögött az áll, hogy nem tudjuk, hogy hová tartozik az életünk. És éppen ezért csak hányódunk ide-oda, mint egy hajó a viharban, és szeretnénk valahol kikötni.
valahol végre partot találni. A bűn, az eredeti szó azt jelenti, hogy céltévesztés. Az életünknek lenne egy célja, ami felé haladnia kellene az életünknek, és a bűn az azt jelenti, hogy az életünk nem e felé, a cél felé halad. És miért? Mert azért, mert nem tudjuk, hogy hova tartozunk, hogy kihez tartozunk. Azt mondja Jézus, hogy ha engem követtek, akkor megismeritek az igazságot, és az igazság fog benneteket szabaddá tenni. És mi az igazság? Az az igazság, hogy mindannyian a mindenható örökkévaló Istennek a teremtményei vagyunk, hogy nem a saját akaratunkból születtünk meg ebbe a világba, nem mi határozzuk meg, hogy mikor jöttünk ebbe a világba, és meddig leszünk ebben a világban. És az az igazság, hogy az életünk az valahogy egészen máshogy zajlik, mint ahogyan Isten eltervezte, pedig ő, aki megalkotott, ő neki volt egy terve is, mivel ő alkotott meg, hát nyilván ő tudja a legjobban, hogy az életünk hogy tudna kiteljesedni. És az az igazság, hogy Isten nem akarta, hogy ilyen elszakadva éljünk tőle, hanem elküldte a fiát hozzánk, Jézus Krisztust, hogy ő utat nyisson nekünk újra a Teremtőnkhöz, de nem félelemmel, hanem úgy, hogy Atyának tudjuk őt szólítani, hogy ez a készfogás az Atya Isten és közöttünk helyreálljon. Ez az igazság. És ez az igazság, ami szabaddá tud bennünket tenni. Kicsoda Jézus? Jézus az, aki az egyetlen esélyünk a szabadságra, aki helyre tudja állítani a Teremtőnkkel a kapcsolatunkat, és akit követhetünk az életünk mindennapjaiban. Nem úgy, hogy csak hallgatjuk, vagy megismerjük, amit mond, hanem hogy engedjük, hogy hasson rá Jézus személye, Jézus tanítása. Mert hogy a kereszténység az egy kapcsolat, és nem pedig csak szabályoknak a betartása. Ez volt az elméleti része, és most pedig nézzük meg egy gyakorlati példát, hogy mit is jelent mindez. Zákeus története. Sokan, a legtöbben ismerjük ezt a történetet. Mit jelent a rabság, mit jelent szabadság, hogyan tesz Jézus szabaddá bennünket mindazoktól a dolgoktól, amit meghatároznak, megkötnek bennünket. És egy kicsit próbáljuk magunkat vele képzelni most ebbe a történetbe. Nézzük meg ezt a Zákeust. Két dolgot tudunk róla, biztosan, hogy ezt leírja, igen. Az egyik az az, hogy alacsony termetű volt, a másik meg az, hogy fővártevő volt, tehát nagyon gazdag ember volt. Ez az alacsony termetű kicsi Zákeus, aki biztosan meghatározott azt, hogy ő egy alacsony termetű kicsi valaki. Ha lett volna tornasor, akkor őt a végére állították volna. A foci csapatokat válogattak volna már az ókori Izraelben is, akkor biztos őt választották volna utoljára. Meg olyan kis, kicsi volt, olyan kis esetlen. Nézzétek már, itt jön Zákeus. Na hát, ki se látszik a földön. Nagyon fájhatott neki, hogyha egy beleképzeljük magunkat, egy kicsi ember, aki kicsi, akiről még a Biblia is megemlíti, hogy kicsi, pedig a Biblia nem sokat szokott foglalkozni a termetével az embernek, itt leírja, hogy egy kis termető van. Ez egy bélyeg, ami meghatároz. És talán ebben a kicsi Zákeusban, ahogy beleképzeljük magunkat az ő történetébe, mi van, hogyha valakit sokszor bántanak? Hát meg akarja mutatni, hogy na ne gondoljátok már, ha nem vagyok én olyan kicsi, mint amilyen eddig gondoltok engem. De hát magát nem tudja megdöveszteni, hát miben akar nagy lenni, majd én megmutatom, majd elérek valamit az életben, majd megmutatom a világnak, hogy én mégiscsak vagyok valaki, engem nem lehet csak úgy félretenni. És aztán Zákeus valamiért vámszedő lesz. A vámszedőkről azt tudjuk, hogy eljön a római irodalmat szolgálják ki, a rómaiaknak szedték be az adót, vámot, és szabad kezük volt abban, hogy mennyit szedtek be, tehát beadták, ami a rómaiaknak jelent, és azon felül meg, ha még akartak pluszba beszedni, hogy ők is gazdagodjanak, ha megtehették. Senki nem ellenőrizte őket ebben. Mások például nagyon könnyű meggazdagodni. Könnyű nagy házat építeni, könnyű sok szolgát tartani, könnyű szép ruhákba járni. De a vámszedőket senki sem szerette. A fő vámszedők meg aztán főleg senki nem szerette. Szerintem még a többi vámszedő sem. Hiába van nagy háza, nem megy le hozzá senki vendégségre. Hiába tartozik a zsidó néphez, nem mehet el a templomba, hogy a többi zsidó emberrel együtt ünnepeljen. ki van zárva a közösségből, de cserébe rengeteg pénze van, bármit megtehet, bármit megvehet, bármit elutazhat, kényelemben él. És a kicsi Zákeus így aztán egy nagy Zákeus lett, akitől mindenki félt, aki végre megmutathatta a világnak, hogy na látjátok, engem nem lehet háttérbe tenni. Minden megteremtett magának. Szabad volt Zákeus? Attól, hogy pénze volt, nem volt szabad. Az egész élete a bizonyításról szól. Megkötözte azt, hogy kicsi, megkötözte most már az is, hogy gazdag, meg az is, hogy vámszedő. És ez egy olyan sínyre helyezte rá az életét, amiből úgy tűnt, hogy nincs kiszállás. Mert hát egy fővámszedő nem szokta azt mondani, hogy ó, meggondoltam, hát mégsem leszek ezen túl fővámszedő, csináljunk vissza mindent. Szóval ekkor a megaláztatás lenne, hát ez inkább még csak rontana a helyzetén, gondolhatta Zákeus, olykor, amikor mondjuk otthon egyedül érezte magát. Így hát élte tovább az életét, és sok pénzzel, és magányosan. Vagy megvett barátokkal, például azért lehet barátokat is, nem? Csak nem biztos, hogy ott olyan barátok. És egyszer aztán hallja ez a Zákeus, hogy a názáreti Jézus, ez a nagy tanító, gyógyító, aki olyan sok mindent suttognak az emberek, az ő városába jön. Ő mi játszódhatott ez Zákeusnak az idében? Valami vonzza őt Jézushoz. De vajon mi? Látni akarja, kíváncsi rá. És annyira akarja látni, hogy félretesz egy csomó ilyen társadalmi konvenciót. Előre fut. Azért egy tisztes zsidó férfi nem futott. Ilyen hosszú ruhákba jártak, hát nem nagyon futkároztak ők sehova. Aztán fölmászik egy fára, hogy jobban lássa Jézust. Nem tudom, hogy a felnőttek közül ki mikor mászott utoljára fára, de nem nagyon szoktunk már felnőttként fára mászni. És elég vicces is lenne, hogyha mondjuk a szöltönyös úriember ledobja otthon a laptoptáskát és indul föl, hogy fára mászol. Tehát nem szoktunk fára mászni már felnőttként. Zákeus egy méltóság teljes ember volt, ő már bajki volt ott a városban. A fővámszedő is most fut, most fára mászik, nagyon szeretné Jézust látni, és fogalma sincs, hogy mi fog történni. A fügefának ilyen nagy levelei vannak, elbújik a fügefa levelek között, és én nem gondolom, hogy akar Jézussal találkozni, vagy tervezi, hogy Jézussal találkozni fog, látni akarja. Rejtettségben, hogy azért nem nagyon lássák, hogy ő most ott kuporog azon a fügefán, megnézni jól Jézust, aztán amikor mindenki elment már, akkor leszállja a fáról, és hazamenni, hogy akkor ez is meg volt. És eljött, mi történik? Jön Jézus, jön körülötte a nagy-nagy tömeg, sibongás, zaj, poly, meleg. Zákeus ott ül fönn a fán, néz a kocskán, és aztán Jézus odaér a fa alá, és megáll. És fölnéz. Az egész tömeg körülötte áll, mindenki fölnéz. Mi van ott érdekes azon a fán? És Jézus nem csak fölnéz, hogy találkozzon a pillantások, aztán tovább meg, hanem megszólítja Zákeust. Zákeus, szállj le hamar, mert a te házadban kell megszállnom. Zákeusban azért gondolom volt ellenkezés, az enyémben Jézus, hát én egy bűnös ember vagyok. Nem tudod, hogy a házamat miből építettem? Abból építettem, amit elloptam másoktól. A szolgáimat is abból fizetem, amit kizsaroltam a szomszédaimtól, meg a úgynevezett barátaimtól, mások tisztességes munkájából. Az én házamba akarsz bejönni, Jézus, komolyan gondolod ezt? Oda egy tisztességes ember se tenné be a lábát. Egyszerre zavarodottság, egyszerre öröm, izgatottság, ami Zákeusban ott lehet. Tehát, hogy Jézus komolyan gondolja. És megvárja, amíg Zákeus a hosszú ruhájában lekászálódik a fáról, azt írja az igaz, hogy sietve leszáll, de ez egy olyan hosszú ruhában nem lehet tudni sietni. És elnéztekbődik, és elmegy a házába, és bemegy hozzá, és ott tölti vele az estét, együtt eszik vele, ami most is, de a zsidó társadalomban különösen is a közösségnek a felvállalása volt, hogy valakivel együtt ettél. És nem érdekli, hogy ott szólódnak körülötte, hogy fohansz egy bűnös ember, hát ott gondolja Jézus, hogy beszennyezni magát vele. És nem mondja Zákeusnak, hogy nézd Zákeus, örülök, hogy érdeklődsz irántam, figyelj, jövőre is jövök erre, vagy mint a két hét múlva, tedd rendbe addig a dolgaidat, tényleg tisztázz le, add vissza, amit elraboltál, meg legyél tisztességes ember, és akkor majd ha már a saját két kezedből megkeresett házba hívsz, na majd oda bemegyek, és akkor majd beszélgethetünk. Tehát nem utasítalak ezzel, Keus, de előbb egy kicsit szedd össze magad, tedd rendbe a dolgaidat. Nem mondja Jézus, nem szab semmilyen feltételt, hanem oda megy Zákeus mellé, abba, amiben Zákeus van, ami tényleg nem volt egy jó dolog, egy bűnös dolog volt, amiben Zákeus él. És Jézus nem azt mondja, hogy előbb tisztítsd meg magad, aztán majd lehetkezünk egymáshoz, hanem bemegy Zákeus házába, és kapcsolatba kerül vele, beszélget vele, meghallgatja, közösséget vállal vele. És nem tudjuk, hogy mi történik azon az estén, de azt tudjuk, hogy Zákeusnak gyökeresen megváltozik az élete. És aki addig a pénznek élt, meg a bizonyításnak, meg arról szólt az egész élete, hogy hogy lehetnék nagy, és hogy mutathatnám meg az embereknek, hogy én ki vagyok. Most úgy kézzel, hogy elindul házból házra, bekopogtat, és azt mondja, hogy bocsánat, gonosz voltam veletek. Hadd tegyem jóvá, hadd fizessen vissza a négyszeresét annak, amit tőletek elraboltam. Zákeus leveszi a vastag állarcait, és megmutatja végre, hogy igen, én kicsi vagyok, meg sebezhető vagyok, mert egy olyan belső tartást kap Jézustól, olyan feloldozást kap Jézustól, egy olyan szabadságot kap Jézustól, ami a legfontosabb lesz számára, és többé már nem ezek az előre meghatározó dolgok, sinek határozzák meg az életét. Kicsoda Jézus? Jézus az, akinek itt ebben a történetben látjuk, aki megáll mellettünk az életünknek a füge pokrai mellett, amikor fölmászunk arra a fügefára, és rejtőzködünk mögötte kicsit, mert érdekel, hogy milyen ez a Jézus, de túl közel nem akarunk kerülni hozzá. Megáll, ezt szemünkbe néz, és ott szólít meg, amiben vagyunk. Mellénk áll, mellénk lép, komolyan veszi a kérdéseinket, a kételjeinket. Bennünk jön, és valódi szabadságot tud nekünk adni. Azzal az igével fejezem be, ami az igének, a felolvasott igének az utolsó verse, hogy kicsoda Jézus. Mert az emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet. Itt a órán szoktatok igéket tanulni, mert ez lehet a mai aranymondásunk, amit magunkkal elviszünk. Az emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet. Minden ilyen elveszettek vagyunk saját életünknek a kuszaságaiban. De Jézus azért jött, hogy megkeresse és megtartson bennünket. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, mi bárány, téged szólítunk most meg. Köszönjük azt, hogy eljöttél ebbe a világba, te az Isten fia, hogy vállaltad velünk a közösséget. Pedig jól tudtad, hogy milyen az ember, jól tudtad, hogy milyenek vagyunk. De pont ezért jöttél, láttad az életünknek az összezavarodottságát, a céltalanságát, a terheit, a sebeit. Köszönjük, hogy nem úgy döntöttél, hogy maradjunk csak abban, amit a fejünkre hoztunk. Köszönjük, hogy végtelenül szeretsz minket, hogy drága kincsek vagyunk neked, és hogy szabadságot akarsz nekünk adni mindenból, ami megkötőz, ami lehúz, ami úgy érezzük, hogy végleg meghatározza az életünket. Köszönjük azt az életet, Jézus, amit terveztél nekünk, és köszönjük, hogy tanulhatjuk, hogy milyen ez az élet, és tanulhatunk járni a te utadon. Kérünk, hogy adj nekünk erőt ehhez. Kérünk, hogy hadd lássunk téged egyre tisztábban, egyre jobban, hadd ismerjünk meg egyre mélyebben, hogy ki is vagy te. És hadd járjuk veled az életünk útját. Gyerekek és felnőttek, idősek és fiatalok, mindannyian, mert mindannyiunknak rád van szükségünk. És köszönjük azt, hogy te különösen is irgalmas szeretettel állsz a szenvedők mellett. Így imádkozunk most gyülekezetünknek a betegeivel, azokért, akik a betegségben, fájdalomban vannak most is, hogy te állj mellék, te hozz enyhülést, te hozz megerősödést, lelkileg, testileg. És így imádkozunk a gyászolókért is. Te vagy az, aki az örök élet reménységét adott. Kérünk, hogy erősítsd meg a szívünkben ezt a reménységet, és a gyászolókat te vigasztalj. Kérünk, hogy áld meg az előttünk álló nyarat, áld meg majd a gyerekeknek a pihenését, feltöltődését. Kérünk, hogy áld meg a gyülekezetünket, és vezess bennünket továbbra is. Amen. Imádkozunk az Úr Jézustól tanult imádság szavaival. Mi Atyánk,
mi Atyánk,
aki a mennyekben vagy,
szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
Bizony-bizony mondom nektek, hogy aki bűncselekszik, az a bűn szolgája. A szolga pedig nem marad a házban örökre, a fiú maradott örökre. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindjárt.